A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Négy perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Jagási Levente vagyok. Március 1-től emelkedtek a bérek az egészségügyben, az érintettek szerint viszont sok még a tisztázatlan kérdés az ügyben. Közben az országban tegnapi adatok szerint 79-re emelkedett az influenza okozta halálos áldozatok száma. Mai műsorunkban az egészségügy helyzetéről, vakcinákról, az oltástörvényről beszélgetünk. Meghívottam dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Egészségügyi Bizottságának titkára. Önök is kérdezhetnek, telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro címre. Jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll a mai műsorban is. Március 1-től egyes egészségügyi alkalmazottak bruttó fizetése megkétszereződött, a bérkiegészítéssel kapcsolatban pedig még sok a kérdőjel, nem lehet tudni, hogy egyelőre nettóban kifejezve mekkorák lesznek ezek a juttatások áprilisban, amikor majd a közalkalmazottak készhez kapják majd a fizetésüket, de törvény előírása szerint kiknek emelkedett és mekkora mértékben a bérük?
Tehát elsősorban a kórházi alkalmazottak, orvosok és asszisztensek, ápoló személyzet, tehát egészségügyi személyzetnek a bére növekedik március 1-től, és a híresztelések ellenére igazából, amiről méltányos és igazságos beszélni, hogy a nettó bér, tehát amit a kezéhez kap az orvos és az asszisztens, az milyen mértékben növekszik. Én a marosvásárhelyi kórházak esetében lekértem egy adatbázist még valamikor az év elején összehasonlításul, hogy a decemberi, illetve a januári fizetés között milyen különbség van, illetve március 1-től milyen fizetéskülönbségek jelennek meg. Egy főorvos bérénél decemberről januárra 200 lejes, 300 lejes különbség jelent meg pozitív értelemben, és március 1-től pedig, hogyha egy főorvos február hónap folyamán 4400 lejt keresett, akkor várhatóan 9000-9800 lej között fog keresni március 1-től. Tehát azt lehet mondani,
ez a nettó bér, amiről beszélünk?
Igen, ez a nettó bér. Természetesen erre egy főorvosnál vagy egy szakorvosnál, aki kisebb fizetést kap, még rájönnek különböző spórok, úgynevezett jutalékok, hiszen bemár juttatások, bemegy a műtőbe, vagy éppen egy olyan osztályon dolgozik, ahol különböző kockázati tényezőknek van kitéve. 10-30% is lehet ez, sőt, patológia esetében még rájönnek bizonyos plusz juttatások, járulékok. És erre rájön még az ügyeletek, amelyet elvégez az illető orvos. Természetesen ez arányos, ez a fizetésemelés, emelkedés azzal a ügyeletszámmal, amit az illető orvos kénytelen, kelletlen, de elvégez, el kell végeznie a kórházban azért, hogy az ügyeleti vonalat az illető osztály tudja biztosítani. Tehát összességében nézve, azért, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, egy főorvos, 45-50 éves főorvos nettó 9500 lejt keres körülbelül, vegyünk egy átlagot, és erre pedig rájönnek még különböző ügyeleti és kiegészítő juttatások a kockázati tényezőket figyelembe véve. Véleményem szerint olyan 14000 lejt keres egy olyan ügyelet, egy olyan főorvos, aki legalább 4-5 ügyeletet el fog végezni a hónap folyamán.
Igen, hát ez több kérdést is felvet, ugye páciensekben egyrészt, hogy most akkor is tudom, hogy önnek van egy érdekes véleménye a hálapénzről, de mindenkinek megvan a véleménye a hálapénzről, akkor azt várnánk el, hogy az most megszűnjön, és ne az, hogy az elvárás, most nem általánosítunk, de vannak orvosok, ezt ki tudjuk mondani, az elvárás nehogy nagyobb legyen, ne hálapénzt majd ne a bér arányához igazítsák.
Hát még annyit kiegészítenék, hogy, hogyha a főorvosnál ez ugye 9500 lej, akkor egy szakorvosnál az ilyen 7000-7500 lej körül mozog, rezidens orvosnál pedig körülbelül 4000 lej körül lesz a fizetés. Én azt hiszem, hogy a kormánynak azt kellene tisztáznia nagyon hangosan, hogy betegek és orvosok egyaránt megértsék, hogy ez a fizetésemelés, jelentős fizetésemelés, ez egy kompenzációs mechanizmus az orvosoknak az elmúlt évekért, vagy pedig egy olyan juttatás, amit egy elvárás is követ. És ebben az elvárás csomagban akár jó lenne felsorolni a kormánykoalíciónak, hogy milyen elvárások vannak az orvosokkal szembe. Hogyha ezt ilyen célzattal, vagy ilyen célzattal is engedték útjára. És ezek között, úgy ahogyan is mondja, kiemelt fontossággal bír a hálópénznek a kérdése. Az én véleményem az, hogy a hálópénz az nem kötelezően orvos és beteg közötti legnagyobb probléma, hanem azt is mondhatjuk, ugye, hogy az orvos és orvos között a legnagyobb probléma, hiszen 80% az orvosoknak szinte semennyi hálópénzt nem kap. Az összhálópénz mennyiségét az orvosok 20%-a kapja a zsebébe. Most én szakpolitikusként, orvosként mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy Isten őriz attól, hogy megöregedjünk, és mi is ki legyünk téve azoknak a viszontagságoknak, amelyel egy beteg találkozik, orvos, idős, nyugdíjas orvos professzorként, amikor már elfelejtett mindenki minket, akkor találkozzunk azzal a rendszerrel, amiben egy életen keresztül dolgoztunk, ahol ugyanolyan kiszolgáltatottak vagyunk, ahol ugyanolyan sorbaállásra vagyunk kényszerítve, és ahol tőlünk is elvárják a hálópénznek a mennyiségét. Egy olyan rendszernek a megalakításán kell dolgozzunk, ahol ezt lassan, de biztosan kiküszöböljük, és íme az első lehetősége, nagyon sok orvos kollega véleményem szerint így fog már cselekedni, hogy az ilyen fizetésemelés mellé azt mondja, hogy nem vállalja a kockázatát annak, hogy a hálópénzzel való, hogy a hálópénz elvétele révén kockáztassa a szakmai karrierjét, kockáztassa a családi békéjét és a lelki nyugodtságát. Tehát van egy ilyen aspektus, és én szakpolitikusként remélni merem, hogy ez békésen és az orvosok beleegyezésével javulni fog jelentősen az elkövetkezendő hónapokban, években.
Igen, és amiről még beszélgettünk elmúlt műsorokban, az az, hogy akkor válasszák külön a közkórházakban dolgozó orvosokat és a magánkórházakban dolgozókat. Más szóval, hogy ahogy ön is mondotta itt néhány hónappal ezelőtt, délután 2 vagy 3 órakor is bemehessek a közkórházba, és ott legyen az orvos, ne a magánklinikán találjam meg, jó pénzért vizsgáljon meg ott.
Igazából a törvényi rendelkezések adottak ahhoz, hogy az kórházi, közkórházi munkaidő akár 3-4 óráig legyen minden nap. Ez az első lépése annak, hogy...
Adottak vagy kötelező?
Adottak jelen pillanatban, hiszen a 4-5-6 ügyelet elvégzésével a következő munkanapon az orvos egyekben nem szabadna bent maradjon a kórházba, hanem ki kell pihenje az ügyeleti fáradalmait, és az így fennmaradt órák rátéve a napi 7 órás munkavégzési kötelezettségre akár 8 órás munkaidőt is eredményeznek. Ami azt jelenti, hogy ha az orvos 8 órára megy be, akkor 3-4 óráig, akár egy munkaszünettel, egy ebédszünettel ott maradhat a kórházban. Ez megengedni, hogy azok a betegek, akik ugye munkahelyükön kell maradjanak 3 óráig, vagy egy kicsit elkérezve hamarabb 2 óráig, azok elérhetnék ezeket az orvosokat 2 óra, 3 óra, 4 óra magasságában a közkórházakban. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a közkórházak lassan, de elvégezzék azt a feladatot, amit igazából az állam, amit az egészségügyi rendszer, a biztosítóház elvár tőlük. Sajnos ez törvénybe le van írva, de a biztosítóház, a minisztérium nem szerez érvényt ennek a kötelezettségnek, és nagyon sok esetben, nagyon fontos elmondanunk, olyan helyzetben vannak a kiskórházak, például Gyergyószent Miklós, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Barót, ahol nem tudják ezt minden osztályon megvalósítani, hiszen nincs elég orvos, és ha nincs elég orvos, akkor az ügyelet után az illető ügyeletet végző orvos nem tudják hazaküldeni, ott kell maradjon, így 2 óra körül a program már lejár.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Isten éltesse Marosvásárhelyi rádió, tisztelettel, doktor úr. Na hát én Maier vagyok, négy faluból, lehet hangom ott már megismerték. Na hát, én mit tudnék mondani az egész ügyhöz, mert ez egy borzasztóan bonyolult ügy. Hát egy olyan országban, ahol a demagógia a hatalom, akkor ne várjunk ne is álmodozzunk arról, hogy rendesen, becsületesen és boldogon fogunk élni. Ezek a szemfémek, ez a pordobás a tanároknak, az orvosoknak a szemébe, hát ez egy óriási bűn.
De most mire gondol, mi ez a porhintés?
Hát az, hogy emeljük a fizetést, és számra vesszük az orvosokat, tanárokat. Ne tessék megharagudni. Egyszer az infrastruktúrát csináljuk meg. Ne mondjuk azt, hogy ingyenes a tanítás, ingyenes a gyógyítás. Mindent fizetünk. Ne mondjuk azt, hogy hála pénz. Mert a hála pénz nem úgy adja, azt adja az a beteg azért az orvosnak, hogy tényleg lelkét, szívét kitette azért, hogy megmentse az életét. Tehát ezek a tanárok, az orvosok, a tanárok tanítanak, az orvosok életet mentenek, de addig, amíg ezt felső fokon fel nem fogják, azok, akik fel kéne fogják, addig tényleg sajnálom az orvosokat, tudom mi van, felemeltem a fizetésedet? Hát jól van, felemelted a fizetésemet, de elmegyek egy kötszeri, egy gézé, egy vattáé, és az nincs, azt vegyem meg az én pénzemből. És azt mondod, hogy felemelted a fizetésemet?
Jó, megértettük a problémát. Az a kérdés, képviselő úr, valóban, amit Maier úr is mondott, hogy ez a béremelés nem megye újfent a fejlesztések, a modernizálás kárára.
Nagyon fontos megértenünk, és egyetértek a betelefonálóval, hogy az egészségügyi rendszerben számtalan probléma van. Mi nem vagyunk kormányon, azonban amikor a kormány azt mondja, hogy növeli az orvosok fizetését, növeli az egészségügyi személyzet fizetését, akkor a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek egyértelműen az a válasza, hogy megérdemlik. Pont azért is, amiért a kedves hallgató elmondta, hiszen életeket mentenek, rengeteget tanultak, rezidens éveiken még 6 év után, egyetemi évek után még 5 évet elvégeztek, és folyamatosan kockázati tényezőknek vannak kitéve, az orvosok átlag életkora amúgy elég alacsony. Tehát ilyen esetben a fizetésemeléseket mi támogattuk. És természetesen egyetértünk még egyszer a hallgató betelefonálásából, hogy számtalan olyan probléma van, amit a kormánykoalíció meg kellene oldjon. Például a kórházak jobb finanszírozása. Erre egyelőre sajnos nem látunk mutatókat, nem változik a rendszer ilyen irányba, hiszen a bérek körülbelül 97%-át teszik ki az összkórházi költségvetésnek a mostani igazság szerint. Ha nem lesz költségvetés kiegészítése a minisztériumnak, ha a biztosítóház nem köp több pénzt az év során, akkor mindaz, amit ismerünk, és amit a hallgató is elmondott, az még akutabb problémaként fog megjelenni. Tehát kevesebb pénz marad gyógyszerekre, kevesebb pénz marad kötszerekre, és kevesebb pénz marad a hotelszolgáltatások és a gépek, infrastruktúra, performance gépeknek a fejlesztésére. Románia és a kormány ebben a kérdésben határozott lépéseket kell tegyen, hogy ezt a kérdést megoldjam, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek van is javaslat erre. Ha az állam betenné a mentesültek helyett a biztosító pénztárba a pénzösszegeket, lásd, gyerekek, katonák, foglyok, különböző mentesült kategóriák, akkor lenne annyi pénz, hogy mindazt, amit az előbb elsoroltam, azokat tisztességes körülmények között minden kórházba meg lehessen oldani. Ez lenne egy helyes és konszekvens politikai lépés.
Egyáltalán van fedezet a költségvetésben ezeknek a béreknek a kifizetésére?
Az egészségügyi miniszter és a miniszterelnök asszony azt mondja, hogy van. Most ez az első hónap, még nem kellett kiadni fizetést.
Még csak az ígéretet kellett.
Még csak az ígéretet látjuk. Úgyhogy én azt javasolom, hogy majd a következő hónapok folyamán, amikor mi is látjuk, hogy milyen pénzallokáció történik az egészségügy fele, akkor térjünk vissza erre a kérdésre. Jelen pillanatban ijesztő ez a 97%-os bér arány az összkórházi költségvetésből, hiszen csak összehasonlításként mondjuk egy mellettünk lévő, nyugatabbra lévő országnak az arány az 55% a béralap, és 45% a kórházi egyéb költségek, amiben gyógyszerek, kötszerek, infrastruktúra és gépek is benne vannak.
Igen, egyrészt ugye most elégedettséggel töltheti el egyes orvosokat ez a béremelés, viszont ugyanakkor a elégedetlenség van a családorvosok részéről, ők ezúttal is kimaradtak, tehát őket nem vették figyelemben, és hát ugye az úgynevezett elsődleges szolgáltatások hát semmit sem fognak javulni. Mikor gondolnak majd a családorvosokra is? Várható,
igazából hogy... én csak meg tudom erősíteni még egyszer, amit ön is mond, hogy egy eléggé nagy feszültség van most a kórházi orvosok és a családorvosok, illetve a magánrendelőkbe saját vállalkozásukban dolgozó, járóbetegrendelőkben dolgozó orvosok között. A konzultációs díjakat, a különböző paraklinikai vizsgálatok díjait nem emelte meg a biztosítóház és a minisztérium. A bérek így a családorvosi szektorban és a járóbeteg más szakorvosok szintjén a járóbetegrendelőkben, magánjáróbetegrendelőkben nem növekedett. Ezt az elkövetkezendő hónapokban meg fog kelleni oldja az új keretszerződés, az új normáknak az érvénybelépésénél, ami április végére számítható. Ezeket a kérdéseket érdemben kell javítania. Tehát ez még pluszba költségeket és költségterheket fog róni az egészségügyi minisztériumra és a biztosítóházra. Ez még jobban emeli azt a bizalmatlanságunkat, és növeli a bizalmatlanságunkat, hogy egyáltalán meg fogják-e tudni ezt a 2018-as év folyamán oldani. Ijesztő, ahogy egy fiatal szakorvos, aki mondjuk szeretne egy magánrendelőt nyitani, esetleg a szüleinek a segítségével, banki hitellel megnyitja a rendelőjét, felszereli azt, és utána 21 leért kell konzultálnia, és össze is kell gyűjtenie a pacientúráját, hiszen 100-150-200 beteg alatt még a saját fizetését se tudja ilyen konzultációs díjakból összeszedni. Ezért én azt látom, hogy a kórházi szektor adósságállománya valószínű a 2018-as év folyamán nagy mértékben fog növekedni, és áttolják a problémát a 2019-es, 2020-as évre is, és megpróbálják majd valamilyen formában a családorvosok és a járóbetegrendelőkben dolgozók fizetését is közelíteni ezekhez a kórházi bérekhez. Ezt, úgy ahogy azonban ön is mondja, első lépésként sajnos a betegek nem érzik, hiszen ha a rendszer azzal van elfoglalva, hogy hogyan szerez pénzt a fizetésekre, akkor egyáltalán nem marad ideje, hogy a minőség, a szolgáltatás minőségére, a felszereltségre fordítsa az erejét és a pénzét.
Az egészségügy helyzetéről, vakcinákról, az oltástörvényről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Egészségügyi Bizottságának titkára. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Ezt írja SMS-ben: mostantól a magánrendelők duplázni fogják a rendelés árát, sajnos nagy a szakadás, ami az átlagmunkás fizetését illeti, mert tizedéért sokan kemény munkát kell, hogy végezzenek. Ezt írja. Hát reméljük, hogy azért nem a vizsgálati díjak magánkórházakban nem emelkednek.
Nehéz egy egészségügyi szakpolitikusnak a feladata, mert nagyon sokszor elégedetlenségről, nagyon sokszor problémákról kell kommunikáljon, és sajnos nagyon tisztán lát az a beteg, aki ezt írja SMS-ben. Sajnos várható, hogy ezek után nem a hálapénz mértéke fog csökkenni, olyan mértékben, hogy azt mi elvárnánk, hanem a magánrendelők, látva, hogy a kórházi fizetések milyen mértékben növekednek, megnövelik a béreiket. Én úgy gondolom, és mi Románia Magyar Demokrata Szövetségként úgy látjuk, hogy valamilyen rendszert kell fogyasztóvédelmi törvény segítségével rendszert kell bevezetni, hogy ezek az árak ne szálljanak az égig. Számunkra ijesztő, ahogy egy magánrendelőben akár 500, 600, 700 lejt is elkérhetnek egy-egy szakorvosi vizsgálatért, és ez meggyőződésem, hogy nincsen arányba azzal a munkával, amit az illető orvos elvégez. Ezért szakpolitikusként minden kollégát arra kérek, hogy fogja vissza magát, és ne legyenek ezek az árak emelve a továbbiakban, sőt, gondolja meg, hogy a betegeink segítéséért hogyan tudná ezeket az árakat mérsékelni. Én azt hiszem, hogy feladatunk és kötelességünk, hogy ha 21 leért rendel valaki egy biztosítóházas szerződésben egy fiatal szakorvos a magánrendelőjében, és csak ott dolgozik, akkor akár főorvosként, egyetemen oktató főorvosként, professzorként se tegyek nagyobb díjat, mint legtöbb 5-6-szorosa ennek az összegnek, még úgy is, hogy szakmailag egyértelmű, hogy egy egyetemi professzor, egyetemet egy karrierje végén lévő főorvos nagyobb tapasztalattal és nagyobb tudással rendelkezik, mint a fiatal kollega. Ez az, amiben szolidaritást kell vállalnunk a betegeinkkel, és ez az, amit én politikusként is támogatni tudok, és értékelni is fogom azokat a kollégákat, akik visszafogják magukat. Erre biztatom őket.
Hello, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Üdvözlöm Önöket! Én csak annyit szeretnék a műsorhoz hozzászólni, hogy emelhetik az orvosoknak, mindenkinek a fizetését a csillagos égbe, úgyis akinek nincs pénze, az orvos előtt is nyugodtan meghalhat. Egy 600 lejtbéres nyugdíjas, tessék nekem megmondani, hogy tudjon annyi hálapért adni, hogy az orvos észre is vegye. Tehát látni szegény orvost, a legújabb, a legmodernebb lakások, és emeljük a csillagos égbe, és a nyugdíjasnak van 600 lej nyugdíja. Na kérdem én Önöket, az orvos kéne adjon a nyugdíjasnak, nem a nyugdíjas az orvosnak. Köszönöm szépen.
A kedves betelefonáló egyike azoknak a sok embernek, akik ezt így gondolják. Pont ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a hálópénzes rendszer, ez az orvos és orvos között is óriási elégedetlenségnek a forrása. Hiszen még egyszer gondolják el, hogy 80% az orvosoknak semmilyen hálópénzt nem kap. Tehát megbélyegezni egy egész szakmát csak azért, mert 20% hálópénzt kap, ezért nem érdemes. És a hálópénznek a legnagyobb lépfenéje, problémája az, hogy pont az a beteg kényszerül hálópénzt adni, aki a legjobban meg van szorulva abban a pillanatban, hiszen beteg. Hiszen nem tudja végezni a munkáját, nem tudja végezni a munkahelyén kívüli munkáját, amiből esetleg pénzt szerez abban a hónapban, amiből tudná fedezni ezeket a kiadásokat. Tehát a hálópénznek egy egészséges, egészségügyi rendszerben nincsen helye. Van helye egy csokor virágnak esetleg, egy csokoládénak hálóként és köszönetként, és ennek a kockázatát, amit most mondok, fölvállalom, de kondicionálásnak és hálópénz követelésnek vagy elvárásnak nincsen. Engedje meg a Gyagási úr, hogy annyit még elmondjak, hogy a szakemberek, a szaklapok, amikor a hálópénzről beszélnek, akkor azt mondják, hogy igazából az orvos nem jobb ellátást nyújt a hálópénz reményében, azért hiszen az orvos minden betegének megpróbálja, akit elkezd kezelni, a legjobb tudását adni. A beteg próbálja meg a bizalmát megvásárolni az orvosnak, és ez a társadalmi bizalmatlanság azért alakulhatott ki, mert az elmúlt 70 évben, 80 évben a forradalom előttről beszélek, legfőképpen egy nagyon nagy bizalmatlanság épült be a társadalmunkba is. Ez az, amiért a kelet-európai tömbben a hálópénzt nagyon-nagyon nehéz visszaszorítani. Tehát arra kérek orvost is, de arra kérek beteget is, hogy ezeket a dolgokat akár beszélje ki az orvosával. Amikor oda megy, azt mondja, doktor úr, nem tudok hálópénzt adni. Vállalja-e a kezelésemet? Vállalja-e azt, hogy meggyógyít? És hogyha van bátorság a betegbe ezt elmondani, meggyőződésem, hogy a mi orvosaink azt fogják erre válaszolni, hogy nem gond, megoldjuk ezt a problémát. És egyértelmű, hogy a visszaéléseket pedig egészségügyi politikusként az a feladatom és kötelességem, hogy azt mondjam, hogy jelenteni kell.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot!
Egy kérdést szeretnék feltenni a doktor úrnak. Antalan erre, Marosi Vizső. Én azt szeretném kérdezni a doktor úrnak. Helyes az, hogy egy parlamentes egy hónapra annyi pénzt kap a román államtól, mint nekem a nyugdíjam 4 évre?
4 évre?
Köszönöm szépen. Igen, pontosan annyi. Önök annyi pénzt kapnak egy hónapra, mint nekem 4 éves nyugdíj.
Jó, én nagyon őszintén. Nagyon őszintén fogok válaszolni erre a kérdésre, és engedje meg, hogy több oldalról megközelítsem nagyon röviden. Egy, a tegnap kaptam meg a fizetésemet, és ez a fizetés, ez 10 000 lej. Tehát 2500 euró, 2400 euró, még annyi sincs, bő 2000 euró. Tehát azért, hogy legyünk tisztában ezzel a kérdéssel. Hogyha urológus főorvosként dolgoznék, akkor ugyanennyi lenne körülbelül a fizetésem, ha még ügyeleteznék, akkor több is lenne. Tehát ha üzletemberként dolgoznék valahol, vagy egészségügyi menedzserként, igazgatóként, akkor ugyanennyi lenne. Én ezt a problémát magamra nem veszem, azonban nagyon őszintén és tisztességesen azt mondom, hogy igen, problémák vannak a nyugdíjakkal. Igen, önök nagyon kevés pénzt kapnak, és nagyon nehéz nyugdíjasként ebből a pénzből megélni, 400 lejből, 500 lejből, egy tanárnál 2000-2100 lejből. Azon dolgozunk, hogy ezeket a nyugdíjakat is megemeljük, és remélhetőleg az infláció ezeket a nyugdíjemeléseket, béremeléseket ne vigye el. Nem mi döntünk, a mi 7%-unkkal a parlamentben arról, hogy ezek a nyugdíjak milyen mértékben. Nem csak mi, vagy pontosabban nem mi tudunk mi magunkra dönteni ebben a kérdésben, és nagyon kevés olyan kezdeményezésünk lehet, amit a kormány, hogyha nincsen pénz, akkor megszavaz ilyen esetben. Engedje meg, hogy azt is elmondjam, hogy például ez a fizetésemelés, az orvosok fizetésemelése felmerít olyan társadalmi problémákat is, hogy a tanárok bére adott esetben miért nem emelkedik. Ugye, hogy a családorvosok bére nem emelkedett, a tanárok bére sem emelkedik ilyen mértékben. Ezekre is mind-mind megoldásokat kell találni, és nem tudok egyebet ennél mondani, mint azt, hogy azért dolgozunk, hogy ezeket a visszaéléseket, ezeket a problémákat megoldjuk.
Igen, én még csak annyit teszek hozzá, kedves Antal, azért remélem, hogy nem 200 lej a nyugdíjait kiszámoltam, 4 év az 48 hónap, azt jelenti, hogy 200 lej kellene, hogy legyen a havi nyugdíja, azért ennél remélem, hogy több. Egy újabb hallgató van a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Kezi csokolom!
Én Szentgelitőről hívom a doktorulat, és azért, hogy mondjam meg, én 17 évinél több, hogy az új klinikán nagyon sokat voltam befeküve a neurológiára, de tőlem, ha akartam dugva, akárhogy próbáltam szépen, soha, de soha egy lejt el nem vett egy orvos se, pedig már annak idején Szabó doktor úr, nyugodt, gyékcsendesen ő meghalt, azután még sok orvos keze alatt voltam, és mai nap is ott vagyok a szatmári főorvos úr keze alatt. De ilyen probléma nincs, úgy, hogy kár az orvosokra, csak azt mondják, hogy így elveszik, úgy kérik. Mert nem mind úgy igaz, ahogy mondjuk sokszor. Egészséget kívánok!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a véleményét, és én is egyetértek önnel. mindazok által, hogy felhívom a kollégáim figyelmét, hogy kiemelten figyeljünk a következő periódusban, hogy nehogy véletlenül számunkérés kövesse ezeket a fizetésemeléseket, és próbáljunk minél emberségesebben hozzáállni a betegekhez. Köszönöm szépen a betelefonálónak a véleményét, megható, és én is vele együtt úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyen, hogy a mi orvosaink azért sokkal, de sokkal nagyobb empátiával, hozzáállással kezelik a betegeinket.
Igen, itt közben érkeznek az SMS-ek. T. András írja, nem kell egy kalap alá venni mindenkit, de nincs erdő szárasság nélkül. Általában itt az SMS-ek inkább a hálapénz ellen foglalnak állást, de most már erre nincs időnk, még mindösszesen 8 percünk van a műsorból, és azt ígértem, hogy oltásokról, oltástörvényről is beszélgetünk, hiszen a tegnapi jelentések szerint 79-re emelkedett azok száma, akik influenza miatt haltak meg idén. Képviselő úr, úgy tudom, hogy a képviselőházasztalán van az oltástörvény. Mikor véglegesítik? Most már ez a szezon, azt hiszem, hogy lassan-lassan lecseng, ami az influenzát illeti, de ott van még a kanyaró járványunk, és még elég sokféle olyan betegség, ami veszélyeztetheti az egész társadalmat. Mikor lesz oltástörvény?
Hát az oltástörvényt a szenátus megszavazta, 4 hónapja áll az egészségügyben felsőháznak számító képviselőházi szakbizottság asztalán, aminek én ugye a titkára vagyok, és én azt hiszem, hogy még kell várnunk legalább 1-2 hónapot, hiszen a kormánykoalíción belül, a szociáldemokrata párt keretén belül különböző felvetések, mondhatnám veszekedések jelentek meg az oltástörvénnyel kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy ezeket elsősorban a minisztériummal, az általuk vezetett minisztériummal és a képviselőikkel, szenátoraikkal kell tisztázzák. A felmerült gondokat, problémákat, amelyek közösségtalálkozókon mi meghallgattunk, azokat mi betettük egy részét, amivel mi is egyetértettünk, betettük a törvénycsomagba, mint észrevételek, mint módosítandó javaslatok. És én azt hiszem, hogy ahogy a szociáldemokrata párt dőlőre jut a belső viszályaival, ez a törvény elfogadásra fog kerülni. Sajnos addig is igazából időt nyernek, hiszen a beszerzése ezeknek az oltásoknak nem olyan egyszerű, és valószínű, hogy ezzel párhuzamosan a minisztérium lefolytatja azokat az oltás beszerző procedúrákat, amelyek révén, ahogy a törvény elfogadódik, az ősztől ez a projekt, ez a program is elindulhat.
Egy újabb hallgató van a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok! Kiruska néni vagyok. Tegnap nem akartam meghalni, na hát erről van szó, hogy én az orvosokban az Úr Jézusomot látom. Az Úr Jézus is gyógyított, és betegeket, és mindenféle reklám. Tehát az orvosnak is van egy felelősség teljes élete, de hite is, mert Isten után gyógyítnak, ha műtnek, hanem bármilyen betegség van, a Jóistennek a segítségét kérik ők is, de mivel hogy az Úr Jézus előtt megfizetve, így az orvosok se fogadnak el pénzt. Alaptalan rávaló minden. Le akarják az orvosokat járatni, mert vannak kuruzslók még elegen, és gondolják, hogy egy kuruzslással jobban el lehet rendezni, mint egy orvosnak a tudásával. Nekem ez a véleményem, és további sikert kívánok mindenkinek is, és az, hogy az orvosok továbbra is legyenek ilyen szolgálatkészek, ilyen életmentő emberek, mert egymáshoz tartozunk, beteg úgy, mint egészséges, orvos úgy, mint ügyvéd, vagy bárki más. Isten áldja!
Köszönjük szépen, Iluska néni. Köszönjük. Ez meg a másik véglet volt, ezt sem lehet általánosítani, de valahol, ahogy a képviselő úr is mondott, az igazság valahol középen van talán.
Én azt tudom mondani, hogy az orvosok is jobban szeretnék, hogyha az állami szektorból, a kórházakból nem kellene délután beruhanjanak a magánrendelőjükbe, és hullába fáradtan érjenek estére haza, a családjukkal, a gyerekükkel ne foglalkozzanak. Jobb lenne, hogyha egy tisztességes fizetés mellett a hálópénz fokozatos visszaszorításával a délutánjukat olvasásra, a családjuk körében este esetleg egy színházba elmenve tölthetnék. Én ezt kívánom minden orvos kollégámnak, ezt kívánom magunknak, ezt kívánom a betegeinknek.
A tisztességes fizetés most már elméletileg meg lesz, alig van 2 percünk a műsorból. Végül is az oltástörvény tervezet szerint kötelező lesz-e a kötelező oltás? Vagy ezt még bonyolítják tovább majd a képviselőházban az eredeti változatot?
Véleményem szerint az oltástörvényben az oltások kötelezővé válnak, meg lesz egy olyan sor, amiben nem lesz engedmény. A gyerekek meg kell kapják a kötelező oltásokat, és valószínű, hogy a felnőttek esetében, különböző megjelenő betegségek esetében opcionális marad, hiszen a felnőtt ember felelősségének tudatában tud dönteni arról, hogy ezt az oltást meg akarja kapni, vagy nem. Lásd itt a grippének ugye az oltása, ott mindenki eldöntheti majd, hogy ő ezt meg akarja kapni, vagy nem. Azonban az egyéb gyermekkori betegségeknek az oltásait azt a törvény kötelezővé fogja tenni, és nekem meggyőződés, hogy ez így van jól.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Székely Bencédi Éva írja e-mailben: jó napot kívánok, Éva vagyok Maros megyéből, a doktor úrról nagyon jó véleményem van, ám őszintén az a véleményem az orvostársadalomról, ami az egész társadalomról, társadalmi státusztól függetlenül, tulajdonképpen erkölcsi kérdés a hálapénz igénylése. Aki tisztességes és igazi ember, az eddig sem igényelt hálapénzt, aki meg nagyon pénzéhes és nem ismeri a hippokráteszi esküt, az ezután is igényelni fogja, attól függetlenül, hogy mennyi a fizetése. Nekem olyan szerencsém volt, hogy eddig csak becsületes orvosokkal találkoztam. Barátsággal, Székely Bencédi Éva írja. Mai meghívottam dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.